Egyetemen tanítok. Köszöntöm mai beszélgető társamat, kollégámat, dr. Albert Fruzsina szociológust, akivel a szegénységről és ennek kapcsolódási területeiről fogunk ma beszélgetni. Kedves Fruzsina, kérlek, mutatkozz be néhány szóval a hallgatóknak. Mivel foglalkozol, mi a kutatási területed, hogyan kapcsolódnak a tevékenységeid a mai műsor témájához?
Hát egyrészt ugye a Károli Gáspár Református Egyetemen vezetem a szociológia tanszéket. Ez egy viszonylag új, mondjuk én 10 éves tevékenység a felsőoktatásban való részvétel részemről. Korábban az akadémiában dolgoztam, és még mindig ott van egy ilyen kutatói állásom. És alapvetően én az egyetem elvégzése óta az emberek kapcsolathálózatát szeretem leginkább kutatni, tehát így barátság, családi kapcsolatok, ilyesmi. De tulajdonképpen itt is a kutatói munkásságomban is nagyon hamar felmerült a kirekesztettség, ugye ez leginkább először kapcsolati szempontból, tehát a PhD disszertációban, az egyébként barátnőm David Bell-val a hajléktalanoknak a kapcsolathálózatáról írtuk. Tehát itt már a szegénység meg a társadalomból való kiszorulás ugye nagyon erősen megjelent, de mondom, ezt akkor még leginkább ilyen kapcsolati szempontból néztük. És aztán én sok mindent csináltam ugye hosszú életem folyamán, és többek között részt vettem olyan projektekben, amik mindenféle marginalizálódott társadalmi csoportoknak a megsegítésére irányultak. Ez még az EU csatlakozás előtt ilyen EU-s pénzekből folyó programok voltak, aminek egyrészt nagyon érdekes volt, és így kerültem végül is ennek a farvizein egy olyan EU-s szakértői hálózatba, aminek kimondottan az a célja, hogy a társadalmi kirekesztés, szegénység területén ilyen szakértői tevékenységet végezzen, hogy milyen olyan politikai döntéseket hoznak az országba, amik ugye különbözőképpen hatnak nyilván erre a dologra. Tehát ez is már egy ilyen 10 éves dolog, amit csinálok.
Tehát ebbe a hálózatba te, ha jól értem, akkor Magyarországról szakértőként dolgozol. Ez a hálózat egyébként a European Social Policy Network. Egy kicsit be tudnád-e nekünk mutatni ennek a munkáját? Tehát, hogy nagy vonalakban már elmondtad, de hogyha kifejezetten arról beszélnél egy kicsit részletesebben, hogy ez a szakértői munka mit is jelent konkrétan?
Hát igen, ugye, tehát a szociálpolitika az egy olyan terület az Európai Unióban, ahol ugye végülis tagállami hatáskor, tehát minden ország azt csinál, amit akar, hogy úgy mondjam. Tehát ugye vannak egyéb területek, ahol azért az EU erőteljesebben tudja befolyásolni a tagállamok működését, a szociálpolitikát meg ilyen kicsit lazább módszerekkel próbálják befolyásolni, tehát vannak irányelvek, mindenféle célkitűzések, de az országoknak ugye megvan a saját hatáskörük, hogy mondjuk milyen célokat vállalnak ezekből fel. Tehát például ugye most 2020-ra egy ilyen nagy cél volt ugye Európai Unió szinten a szegénység csökkentése, és ugye azt tagállamok megmondhatták, hogy ezt egyáltalán milyen célszámokat tudnak itt vállalni, és ezt milyen területeken és milyen beavatkozások mentén szeretnék megvalósítani, és ez a network ez tulajdonképpen egy kicsit segíti az EU-t annak a monitorozásában, hogy ugye hát nyilván a tagállam mindenféle jelentési kötelezettségeknek, meg éneknek persze eleget tesz, de hogy valami alternatív és több csatornás vélemények is így azért elérjenek odáig tulajdonképpen. És akkor mindig az van, hogy ennek a networknek vannak nyilvános és egyébként nem nyilvános szakértői anyagai, amiket hát leginkább mostanában már csak angolul lehet megtalálni az interneten. Volt például pár évvel ezelőtt a gyerekszegénységről ugye egy nagy jelentés, vagy az aktív befogadásról, és akkor vannak olyan más ilyen policy paperek, amiket meg azért kell írni, hogy ugye a legfrissebb beavatkozások, ugye amik az egyes országokban vannak, azoknak a hatását valamilyen módon ugye független szakértők elemezik. Tehát kb. Ezt csinálj. Tehát ez egy, nekem azért egy jó terület, mert hogy a tudomány meg a való világ úgy kicsit összeér, és az embernek lehet az az illúziója, hogy ez valahogy talán visszacsatornázódik a életünkbe.
Ugye ezt említetted, hogy te itt szakértőként dolgozol, és hogy igazándiból az Unió csak ajánlásokat fogalmaz meg az adott országok, vagy az Unió tagállamai számára. látsz-e olyan területet, aminek esetleg valóban így a hazai vonatkozásai is megvannak? Tehát ami mondjuk az általatok megfogalmazott irányelveket megjelennek, vagy ezzel kapcsolatban történtek konkrét tevékenységek, elindult valamiféle mozgás a területen?
Hát ugye sok minden dolog van, ami, hát én azért nem gondolom, hogy konkrétan így a mi hálózat, tehát ennek a hálózatnak a tevékenységével kapcsolatban, illetve úgy összességében azért sok társadalomkutatónak, vagy más értelmiségének is lehet manapság olyan rossz érzése, hogy ugye mennyire fogadja meg kvázi a politika azokat a dolgokat, amiket szakemberek az élet nagyon különböző területei látnak. Tehát így mondjuk ilyen szempontból nem mondanám, hogy különösebben nagyon boldog lennék. Ugyanakkor nyilván van egy csomó terület, ahol azért igenis erőteljesen próbálkozott a magyar állam, és valóban egy csomó dolgot, pozitív dolgot is elértek. Tehát itt azért ezt látni kell, hogy ugye ez Európa más országaiban is az volt, hogy ugye kitűzték ezeket a nagyon ambiciózus célokat, majd jött a válság, és ez azért nagyon sok országban egy nagyon erős helyzet romlást idézett elő, tehát ha így akarjuk, ugye az EU bizonyos indikátorokkal méri a szegénységet, és hát ebbe így egy jó ideig nem, hogy a javulás fele, hanem iszonyatos romlás volt. Tehát ugye Magyarországon ez olyan 2012-3 körülig, hát abszolút így borzasztóan rosszabbodtak, és nagyon jelentősen ezek a mérőszámok, és azóta viszont tényleg van egy javulás, és vannak területek, ahol tényleg, tehát például az, hogy főleg ezek ilyen természetbeni juttatások kapcsolatosak, tehát az ingyenes iskolai étkezés kiterjesztése, meg stb. De akár mondjuk az adórendszer is, itt ugye ez egy kérdés, hogy ez kiket ér el, és kiket nem, és hát sajnos nekem azért az a véleményem, hogy van egy nagyon-nagyon szegény, tehát a legalját a társadalomnak igazából ezek az intézkedések nem jól érik el, és sajnos nagyon tudom, hogy mindenki az iskola rendszert ekézi manapság, de ezt én is nagyon szívesen be tudok ebbe csatlakozni, tehát én azt gondolom, hogy mégiscsak az oktatási rendszer lehetne az az egyetlen társadalmi intézmény, ahol itt tényleg esélyt lehetne adni olyan gyerekeknek, meg akiknek ugye erre nagy szükségük lenne, és én azt látom egyrészt a számokban, másrészt a saját tapasztalataim alapján is, hogy ez viszont ebben nem látok semmi előrelépést, megmondom őszintén. Tehát tudom, hogy vannak programok, stb., de ezt nem igazán értékelném én személy szerint egy látható javulásnak egyáltalán.
Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy kutatóként és szakértőként hol látsz olyan területeket, kihívásokat, ahol ennek a típusú munkának, vagy a témával való foglalatosságnak van lecsapódása, ugye most említetted az oktatást, tudnál-e még ilyen kifejezetten általad fontosnak tartott területet említeni?
Hát ugye én végülis ez a két nagy terület, amivel foglalkozom, ez az emberi kapcsolatok, ugye barátság, család, meg akár ez a szegénység is, ez mind olyan dolog, amiről mindenkinek van valami fajta véleménye, valami képe, és én igazából mindig el szoktam fogadni nagyon-nagyon különböző médiumokból érkező felkéréseket, pont amiatt, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek ezekről a dolgokról mit gondolnak, és nyilván amit gondolunk, azért gondoljuk azt, mert hogy mit tudunk ezekről a dolgokról. Tehát nyilván a köznapi ember az nem tört éveket azzal, hogy ezeken a dolgokon gondolkozzon, és bizony-bizony most is megkapom mindenféle hallgatóinktól, ugye, akik azért például társadalomtudományos területen járnak bizonyos szakokra, hogy hát milyen hülyeség, amit én ott mondok az órán, ezt kicsit szebben is fogalmazzák meg, mert hát mindenki járhat iskolába, és bárkiből lehet bármi, és akkor én mondom, hát, hogy azért már gondoljuk bele, mondjuk az én kisfiam, aki 3 éves korában tudta, hogy ki volt az EUSZ, és stb., az hogyan jöhetne össze azzal a gyerekkel, aki meg egy ceruzát se lát esetleg, nem tudom hány éves koráig, meg nem, nincs egy íróasztala, meg egy ágya, meg stb. Tehát, hogy ezek itt, tehát ez nem esélyegyenlőség ebben az értelmen. Tehát én azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden embernek a szemét kicsit rányitni arra, hogy végül is tényleg mik azok a folyamatok, amik ott vannak a háttérben, és nem is feltétlenül annyira a háttérben, és azt gondolom, hogy például ezt akár a tanárok körében is borzasztóan alacsony ennek a fajta társadalmi tudatosságnak a mértéke. Tehát nekem a gyerekeim egy része az egy falusi iskolának a felső tagozatán töltötte az elmúlt éveket, és ott is nem is nekünk, mert a mi családunk nyilván, nekünk van annyi tőkénk, mind szellemi, mind anyagi értelemben, ami ezeket a dolgokat tudta ellensúlyozni, meg korrigálni, de bizony-bizony láttam nagyon-nagyon sok nagyon tehetséges gyereket, akiknek ez a segítség nem volt meg, és az iskolarendszer nemhogy nem segíteni nem tudott ebbe, hanem még rá is pakolt X lapáttal, tehát én ezt nagyon fájó szívvel néztem, és nagyon-nagyon felháborodva is, őszintén szólva, és hozzátenném, hogy ez nem egy hátrányos helyzetű régió, borzasztó, elcigányosodott iskolája, hanem egy mondjuk peretnikai feszültségektől szinte teljesen mentes, viszonylag jó helyzetű régió, falusi iskolája volt, tehát nem nagyon vannak illúzióim a tekintetben, hogy ez a dolog mit tud. Tehát én itt igazából azt gondolom, hogy én, mint társadalomtudós, itt a hát az ismeretterjesztésben, illetve hát nyilván az oktatási tevékenységben látom azt a területet leginkább. Hát illetve a másik, amit az ember nyilván tudna, hogy helyben segít egyes embereken, hát azért az bevallom hősiesen, hogy erre viszonylag korlátos előforrásai vannak azért nem csak nekem, de sok kollégámnak is, de hát még ez az, amit szerintem így lehet csinálni, és próbálja is az ember néha.
Ugye említetted, hogy most egy másik szerepedből tulajdonképpen, hogy oktatóként milyen módon, mennyire tudsz hatással lenni a diákokra, vagy akár a saját kollégáink, ugye a bemutatkozásban mind a ketten említettük, hogy társadalomtudományi szakon tanítunk, és azt gondolom, hogy itt számtalan olyan téma előkerül, akár a médiával kapcsolatban, akár a társadalmi folyamatok vizsgálatával kapcsolatban, melyek alkalmasak tudnak lenni arra, hogy ha nem is nagyon nagy hatás, de egyfajta ilyen érzékenyítést, ugye ez egy nagyon divatos szó manapság, hogy egyáltalán így találkozzanak azzal, hogy van ez a jelenség, hogy ezzel kapcsolatban feladataink vannak. Hogy látod ezt, hogy mi oktatók, hogy tudunk ebben segíteni? Tehát nem csak magadról, ezt így elmondtad az előbb, hanem így többen, tehát főleg egy egyházi egyetemen, vagy akár csak ha a szak célkitűzéseit nézzük, akkor abban is ezt megjelenik azért ez a kérdéskör.
Hát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és sose lehet tudni, hogy mi lesz belőle, tehát én itt a pillangó hatásban is azért nagyon hiszek, tehát volt már így más területen sok olyan élményem, hogy mondjuk akár az, hogy egy órámon levetítettem egy filmet, amitől valaki mondjuk nem filozófia MR-ra ment, hanem szörvi statisztikára, mert annyira felcsigázta az a dolog. Tehát, hogy sose lehet tudni, hogy miből mi lesz. És pont mondjuk ugye például, ahol ugye médiában dolgozó embereket képzünk, vagy akár ugye most már végül is egy szociológus, akkor is bárhova mehetnek tovább a hallgatók. Tehát, hogy ki mikor, milyen pozícióba fog kerülni, milyen döntések múlnak rajta, milyen dolgokat fog tudni az életébe csinálni, ezt nem tudhatjuk előre, tehát szerintem nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, az egész szakunkban azért mi próbálunk, hát az oktatók is sokfélék, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is megmutatni, hogy ez az egyrészt a különböző, hogy különböző vélemények vannak, ezek hogyan tudnak egymással normális emberi módon artikulálva együttműködni, inkább az, hogy ez hogy tud egy plusz értéket tulajdonképpen hozzáadni. Tehát, hogy nem fekete-fehér a világ, sokféle olvasata lehet bizonyos dolgoknak, kritikusan kéne szemlélni a dolgokat. Tehát most nem beszéltünk számokról, de most ha megkérdezted volna egyetlen, hogy mi az a szegénység, akkor 2,5 órát el tudnék arról beszélni, hogy hogyan mérjük, és akkor ugye mindaz, hogy akkor most mennyi van belőle, javultak-e a trendek, izé-mizé, tehát hogy egyetlen, hogy tehát már maga azok a fogalmak, amiket használunk, vagy barát, vagy ki a családod, vagy egy csomó olyan dolog van, amit ugye teljesen magától értetődőnek veszünk, és azt hiszem nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán egy olyan kritikai látásmódot ugye átadjunk egy oktatásban, hogy hoppácska, akkor most miről is van itt szó, és akkor tehát, hogy eléggé az alján el kellene kezdeni. És ezt, hogy a más véleményét meg tudjuk tanulni, eltűrni tulajdonképpen, és profitálni belőle, ezt megint nagyon-nagyon fontos dolognak tartanám, akár téma függetlenül is.
Felhívtad a figyelmemet arra, hogy akár órákat is lehetett volna itt beszélgetni magáról, a fogalomról, mérési mutatószámokról, egyebekről. De ugye én pont arra voltam kíváncsi, hogy neked személyesen a különböző szerepeid kapcsán, amikor találkozol ezzel a témával, akkor ez milyen módon jelenik meg, hogy látod a saját szerepedet ebben, melyik területen mit tudsz tenni. Úgyhogy most egy kicsit ezek a személyesebb, hát és egy közéleti szerep, ugye értelmiségi szerepekben, illetve egyéb mondjuk a családi szerepeinkben, milyen eszközeink vannak arra, hogy ezzel a témával kapcsolatban, akár közösségben, családban, akár a nyilvánosságban, ugye említetted a különböző média megjelenéseket, olyan hitelesen tudjál erről beszélni, vagy tudjunk mi egyetemi oktatók erről beszélni, hogy az iránymutató tudjon lenni mások számára. Te ezt hogy éled meg, hogy látod?
Hát ugye ez annyiból nehéz, hogy nyilván az ember azokat a labdákat tudja visszaütni, amiket ugye kínál az élet, hogy így mondjam. Tehát nekem mondjuk az, hogy például elköltöztem Budapestről egy ilyen kisebb településre x évvel ezelőtt, ugye az sok szempontból sokkoló volt, annak ellenére, hogy én nagyon sok roma teleptől elkezdtem, tehát nagyon sokat utaztam az országban, nagyon sok kutatásba vettem részt, tehát sok mindent láttam, de más azért ezt így élve tapasztalni, és hát nyilván az ember azért elmegy ott helybe, ugyanazt az előadást szinte nyilván más szavakkal esetleg, de megtartottam ott a faluban is, vagy a környező falvakban, akár szegénységről, akár az emberi kapcsolatokról, mert egyszerűen fontosnak tartom, hogy erről a témáról beszéljünk, akkor nyilván az ember, hogy a gyerekeinek mit tanít, hogy ők mit hallanak az iskolába, és akkor arról mit gondoljunk, legyen az a migráns, vagy a roma iskolatás, vagy a stb. Hát akkor nyilván próbáltam itt a gyerekeim csak röhögnek rajtam, és most egy kicsit hidegesek is tőle, hogy meg nagyobbak lettek, hogy mindig osztani az észt, ugye, hogy kinek hova kéne venni, és miért kell tanulni, és ja, nem is azért, hogy most akkor te ne autószerelő legyél, hanem hogy eldöntesd, hogy mondjuk takarítónő szeretnél lenni, vagy öcsebész, tehát hogy egyáltalán tehát hogy ezeket a dolgokat így az ember így mantrázza. Hát akkor ilyen butaságokat tudnék akár mondani, de nem gondolom egyébként, hogy butaság lenne, hogy mondjuk amikor oda kerültünk, akkor tehát nálunk például kit hívsz meg egy születésnapi zsóra, hogy akkor mi meghívtuk az egész osztályt, és abban benne volt az az egy-két gyerek is, aki ott egy ilyen családok átmeneti otthonába volt, és akkor ott ment egy kicsit a szájhúzás, de például igazából teljesen jól sült el, azoknak a gyerekeknek egy nagyon fontos dolog volt, szóval ilyen pici dolgokat kell szerintem elképzelni. Én tényleg hiszek abban, hogy ez talán így valamire jó lesz valamikor. Biztos lehetne, tehát én nagyon-nagyon tisztelem azokat az embereket, akár például Igaz Gyöngy Alapítványt, aki csinálja, ugye Tók Nóra, meg sok-sok ilyen ember van, aki tényleg az egész életét tulajdonképpen rá tudja egy ilyen történetre tenni. Remélem, hogy amit mi csinálunk, azért annak is van értelme, és hát ez a multiplikátor hatás, ez nagyon divatos, de tényleg tehát remélem, hogy azért ezekből így ezek valahogy így meg tudnak többszöröződni. Én tényleg azt gondolom, hogy az értelmiségnek az a felelőssége, hogy így hát tényleg mondjon, megírjon mindenhol, és viselkedjen úgy, tehát de igen, bárhova viszi az embert az élet, akkor azért azt próbálja képviselni. Csak ez nehéz, ugye? Tehát erre azért kell egy befogadó közeg is. Tehát én azt kicsit úgy ezzel én sérelmeztem, hogy na hát én mennyi tudással ott vagyok, és ez senkit se érdekel. Hát lehet, hogy annak is eljön az ideje, az lehet, hogy 7 év, vagy lehet, hogy 15, szóval ezeket nem lehet erőltetni. Az iskolával kapcsolatban nagyon sokszor volt ilyen érzésem, hogy nagyon-nagyon szeretném ott némiképp a világosságot terjeszteni, de nem, erre nem nagyon adódott igazából jó alkalom, tehát azzal kapcsolatban egy ilyen rosszabb érzés van bennem például.
Említetted ezt a meghívást, hogy akkor egy születésnapra a vendégségben mindenkit meghívhattatok, vagy hogy elmentél előadást tartani. Ugye két nagyon különböző módja ennek a megnyilvánulásnak, és ha már ilyen divatos szavakat használtunk, a másik ilyen divatos szó, amit így mostanában uniós pályázatok kapcsán, vagy akár oktatásban is, hogy ezek a jó gyakorlatok, vagy mintáknak a bemutatása. Ezen kívül tudsz-e még olyasmit mondani, ami esetleg így a hallgatókat érdekelheti, vagy a saját közösségükben ezt megélhették, vagy ez? Csak hogy így egy kicsit így erre is ráirányítsuk a figyelmet.
Hát például, ahol én élek, ott van azért egy elég jól működő civil szervezet. Tehát nem mondom, hogy ott nincs szegénység, vagy ilyesmi, mert nyilván ezt aztán nem nincs olyan magyar település, amiről el lehetne mondani, de például ez a civil szervezet, ez nagyon sok mindennel foglalkozik, és a fiatalokkal sok-sok jó dolgot csinál. Tehát Én azt gondolom, hogy Magyarországon elég nagy bajunk, tényleg ez, amit ugye a szocializmus számlájára szokás írni, hogy várjuk, hogy majd lesz valami. És igazából azt láttam, hogy egy csomószor baromira nem kéne várnunk azt, hogy majd lesz valami, hanem kéne csinálnunk dolgokat. Tehát pont tegnap a rádióban hallgattam valami angyalkás szerveződés, ezt ilyen híres emberek csinálják, de pont ezt mondta, és mélységesen egyetértek, hogy mi a saját baráti körünkkel, településünkkel, tehát, hogy nálunk is egy nőszövetség, hogy akkor gyűjtsenek ruhát, hogy éltünk még 20 évvel ezelőtt Amerikába pár évet, hogy az iskolában ott volt a ruhabank, hogy akkor elküldték a kis papíron, hogy akkor ennek és ennek a családnak szüksége lenne egy hűtőre, mindig kerül. Tehát ugye egy csomó olyan dologba is várjuk, hogy majd valaki megoldja, és nem oldja meg. És én sajnos azt látom, és ez számomra is egy nagy csalódás, bevallom őszintén, ugye, mert ugye a mi generációnk azért a rendszerváltással ébredt, és azt hitte azért jó sokáig, hogy hát ha nehezen is, de ebből majd valami szuper dolog ki fog sülni, és most meg kicsit úgy érzem, hogy hát se lokálisan, se globálisan azért ezt nem annyira látom, tehát azt látom, hogy nekünk kéne igazából, ami legalább a mi pici mikrokörnyezetünkben rajtunk múlhat, azt megtenni, és azt próbálni csinálni, és nem arra várni, hogy majd legyen valami, és nagyon sok mindent meg lehetne oldani, tehát annyi dolgot kidobunk, annyi olyan dolog van, amivel igazából lehetne segíteni, csak ez valahogy, tehát Magyarországon szerintem ebbe lehetne még itt sokat erősíteni az embereknek ezen az ön gond. Családokban inkább működik, de az, hogy így, és ez ugye megint a kapcsolatházati kutatásaimhoz sajnos jól kapcsolódik, hogy úgy tűnik, hogy azért ilyen szempontból is szakad szét ez a társadalom, hogy a nagyon különböző társadalmi helyzetű emberek nem is igazából találkoznak egymással. Tehát ez éppen egy olyan dolog, amiért én nagyon örülök, hogy az én kisebbi gyerekem például egy falusi iskolába járt, mert ott tényleg a társadalomnak a teljes vertikumát testközelből megismerhette, mert a nagylányom az bizony a budapesti elitiskolákat járta végig, ahol persze én hurcibáltam magammal ide-oda, hogy lássam világot ilyen szociológiai értelemben is, de hát az nagyon nem ugyanaz.
Ugye, nagyon köszönöm ezeket a példákat, meg azt, hogy azt is elmondtad, hogy hát nagyon-nagyon sok tennivalónk van még ezen a területen. Nekem személyesen egyébként nagyon pozitív példáim vannak erre a segítő, gondoskodás, egymás, ilyen az egyik saját közösségemből, vagy több ilyen saját közösségből, de hogy amire így felhívtad a figyelmet, azt talán így zárásként én is szeretném megerősíteni, hogy mindannyiunknak saját családunkban, saját mikrokörnyezetünkben, közösségeinkben nagyon nagy szerepe van ebben, és az, hogy oktatóként pedig, hogy ezekről beszéljünk a diákoknak, hát ha valakinél egy szikra lángot kap, és ebből ezt így tovább tudja vinni. És szintén köszönöm, hogy ezt így megemlítetted. Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak köszönjük a figyelmet, Albert Fruzsina szociológussal beszélgetett Korpics Márta.
Lábam alatt ropog a hó,
fehér minden földön égen,
ez az, ami nekem való,
erre vártam,
egész évben. Hóha, hó, hóha, hó, hóha, hó, hóha, hó. Legjobb most a hópelyheket bekotni a levegőben, nyelvem hegyén olvadjon el, attól leszek, jó erőben. Hóha, hó, hóha, hó, hóha, hó, hóha, hó. Jó égen korcsolyázni, szánkot húzni fel a hegyre, vagy az utcán hógolyozni, hó emberek jönnek szembe. Aztán, ha már hékké fagytam, kezem lábam megdermedve, úsdi haza, vár a paplan, nem vagyok én. Jeges medve. Hóha, hó, 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 hóha, hó. Jó égen korcsolyázni, szánkot húzni fel a hegyre, vagy az utcán hógolyozni, hó emberek jönnek szembe. fogytam, kezem, lábam megdermedve, úgy haza, vár a paplan.
Nem vagyok én,
nem vagyok én, jeges medve.
Hírek.